Kedves hallgatóink, folytatjuk napindító műsorunkat, mégpedig egy nagyon izgalmas témával. Szeretettel köszöntöm a vonalban Szilvási Zsuzsannát, aki a Gödi Sérültek Otthonának az intézmény vezetője. Nem tudom, hogy jól mondom egészen a megnevezést.
Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen! A Gödi Gondviseléshez, a Fogyatékos Emberek Otthona, ez a hivatalos megnevezés, és ez ugye a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak az egyik legnagyobb fogyatékos embereket ellátó intézménye.
Köszönöm szépen ezt a helyreigazítást, és hát ugye nagyon sokat hallunk mostanában a máltaiakról, hiszen a menekülteket segítik, és most ugye mindenhol ez a téma, de Málta, a Máltai Szeretett Szolgálat nagyon sok minden más is csinál, és nemrég olvastam ugye a Magyar Kurírba, hogy a felzárkozó településeken is különböző programot, és hát ez a fogyatékosoknak a intézménye is nagyon sok újdonságot csinál. Erről, ha hallhatnánk egy kicsit, Zsuzsa.
Így van. Egyrészt így van, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak vannak olyan szolgáltatásai, amit mindig nyújt, és mondjuk hajléktalanokkal való foglalkozás, fogyatékos emberekkel, idős emberekkel, és vannak persze azok a úgynevezett vészhelyzetkezelési helyzetek, amikor valamilyen nagyon szomorú oknál fogva nagyon gyorsan kell beavatkozni. Jelen esetben ez a ukrán menekült válság, ahol valóban ott vagyunk. Azok is egyébként gyakran szolgálatot teljesítenek szabadidejükben, hétvégén este, akiknek különben nem ez az alapmunkája, mondjuk például én. De egyébként nekem viszont az alapfeladatom ennek a fogyatékos embereket ellátó intézménynek a vezetése, és ebben az a nagyon, nagyon érdekes, vagy most éppen ilyen, azt is mondhatnám, hogy különleges ebben az intézményben, hogy éppen egy átalakítási folyamat zajlik. Az, hogy régen nagy intézményekben látták el a fogyatékos embereket, az ez volt a megoldás, hogy 60-as, 70-es, 80-as években, de ez most már azért valamennyire meghaladott. Azt gondoljuk, hogy a fogyatékos embereknek ugyanúgy kisebb, családiasabb ellátóhelyekre van szüksége, mint mondjuk nekem, tehát olyan lakhatási, szolgáltatási megoldásokra, és most épp egy ilyen hálózatot építünk itt ki a Gödi Nagy Intézmény körül, kisebb méretű, kisebb-nagyobb családi házakba.
Valahogy talán, ha nem tudom, nem, hát hogy mondjam, úgy fogalmazok, szóval nagy üzemi ellátás helyett most ilyen egyedi, kicsi gondozás következik, vagy gondozás?
Igen, ez nagyon... Igen, ez nagyon, hogy mondjam, nagyon jól fogja meg így a lényeget. Valóban az a lényeg, hogy nem egy ilyen nagy tömegű ellátásra rendezkedünk most már be, hanem kisebb létszámú, és nem csak gondozás, hanem egy nagyon személyes odafigyelés, és ez nem csak a fizikai környezet változása ebben a lényeg, hanem az, hogy sokkal inkább személyesen tudunk odafordulni a fogyatékos emberek felé, sokkal inkább valóban az ő igényeire tudunk reagálni, és hogy nem természetesen gondozzuk, de sokkal inkább támogatjuk, és ahol csak lehet partnernek tekintjük, és ez a különbség a nagy intézményi ellátás, és mondjuk egy ilyen kisebb támogatott lakhatásban való lét között.
Tehát valamilyen módon megpróbálják az önállóságukat önállóságra nevelni, vagy vezetni.
Pontosan. Hát most vagyunk valamilyen állapotban, ugye a lakókat tekintve, és most nyilván ebből kell kiindulnunk, hiszen látnunk kell, hogy kikkel dolgozunk, de már pusztán attól, hogy ő nem egy nagy intézményben él, ahol mindenkinek egyszerre kell fölkelnie, mindenkinek egyszerre van az ebéd, és így tovább, hanem már ebben is azért vannak olyan döntési lehetőségei, hogy ő egy kicsit később kell föl, hogy ő hétvégén tovább marad ágyban, csak úgy, mint én. Szóval, hogy már így is önálló pusztán a környezettől, de nagyon-nagyon figyelünk arra is, hogy meg is tanítsuk arra, hogy minél több dologban önálló legyen.
Mennyire lehet önállósítani, vagy ez egyénenként, egyéntől függ nyilván?
Ez egyértelműen. Tehát azt gondolom, hogy azért minden fogyatékos embernek van egy képességrendszere, ami olyan, amilyen, van egy felső határa annak, hogy ő mennyire tud önálló lenni, és van, amiben mondjuk egy súlyos mozgás fogyatékos ember esetében ezt mondjuk eszközökkel is akár el tudjuk érni, hogy ő mobilisabb legyen, könnyebben közlekedjen, önállóan tudjon fürödni, mondjuk egy speciális fürdőszobában, de mondjuk egy autista vagy egy értelmileg akadályozott ember esetében nem csak eszközökre van szükség, hanem szaktudásra is, és még akkor is van egy, nyilván lesz egy felső határ, ahol már ő mondjuk a egyszerű képességei miatt nem tud annál önállóbb lenni, de most mi tényleg azon dolgozunk, hogy mindenkit a saját képességrendszerének a felső határáig elkísérjünk.
Hogy alakulnak ezek az otthonok? Tehát ezek ilyen kisebb, ugye?
Így van.
Családi így ház, van. Vagy lakás, vagy...
Így van. Ezek családi házak, családi háznak nagyok, tehát nagyméretű családi házak, de intézménynek viszont, ha intézményként tekintünk rá, akkor picikék. 8-12 ember él egy-egy ilyen házban, fogyatékos ember, és természetesen a nap 24 órájában és a 365 napban van velük szakszemélyzet, tehát ápoló gondozók, illetve bizonyos időszakonként fejlesztő kollégák is ott vannak velük, és így próbáljuk meg az ő életüket.
Hány ilyen otthon van már? Ugye azt mondta, hogy ez egy program, amit most fokozatosan valósítanak meg. Hány ilyen ház van már?
Most már 4 házban laknak a lakóink, egy ház van Gödön, 2 ház van Veresegyházon, és 1 van Erdőkertesen, de hetek kérdése, tehát tényleg mi már tudjuk a dátumot, hogy 2 héten belül elindul még egy ház Őrbottyánban, és még idén el fog indulni 2 ház, még egy Gödön, és egy pedig Erdőkertesen, és így nyárra fel fog állni az a hálózat, ahol 7 ház van, 4 különböző településen, és így 80 ember fog ezekben a házakban lakni.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor a Gödi intézménynek a létszáma csökken.
Egyértelműen. Igazából a végső cél az, hogy a nagyon elavult állapotokból és nem tudom, ellátási formából mindenkit kivigyünk. Azért ez még nem fog most nyárra befejeződni ez a program, de ahogy mondtam, ez egy folyamat, és egyfolytában azon dolgozunk, hogy legyenek újabb és újabb megoldások. Most nyárra azt érjük el, hogy nagyjából ugyanannyi lakó, akik majd kint ezekben a kisebb házikokban, mint bent a nagy intézményben.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés, hiszen az embereknek, ugye a fogyatékos embereknek is visszaadja az önbecsülését, az emberi méltóságát.
Hiszen ez nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Ugye, hogyha tömegben vannak nevelve, az egy egész más dolog, szóval biztos, hogy ott is nagyon jól el lehet látni, de hát mégis az csak egy olyan. És az egyéni, a kis létszám az nagyon sokat segít abban, hogy ők a saját önbecsülésüket és a saját életüket tudják élni.
Így van, nagyon, ez nagyon-nagyon tökéletes megfogalmazása a célunknak. Tehát tényleg az a lényeg, hogy ugyanúgy megélhessék a saját döntéseiket, hogy ugyanúgy dönthessenek a szabad idejükről, hogy legyenek saját élményeik, legyenek saját dolgaik. Tehát, hogy azért bárki, aki valaha a kollégiumban vagy bárhol lakott, az pontosan tudja, hogy ahol nagyon sok ember lakik együtt, ott az, hogy mennyire személyesek a tárgyak körülöttem, az azért kérdéses. És itt pedig gyakorlatilag a saját szobájában mindenkinek szabadság van annak a rendezésében, a csinosításában, vagy a délutáni programjának. Nyilván a saját értelmi képességének megfelelően, de legalább választási lehetőségei vannak, hogy most nem az a délutáni program, hogy 12-en üldögélünk egysorban és nézzük mind ugyanazt az egy TV adást, hanem rengeteg lehetőség van már arra, hogy mi mindent lehet kipróbálni, vagy csinálni, tehát hogy egy egészen más életminőséget tudnak.
Említene egy-két példát erre, hogy mi minden foglalkozást lehet csinálni, vagy minden program van?
Még a nagyon súlyos van mozgásban akadályozott lakókat is. Önmagában az, hogy ő nem egy intézmény falain belül kell, hogy maradjon mondjuk aki egy fekvő ágyhoz, vagy egy kerekes székhez van, hogy úgy mondjam, kötve, tehát, hogy aki anélkül nem tud mozogni, ő is a kerekesszékkel is elviszik boltba például, hogy válasszon magának nasit, vagy ha csak annyit megteszünk, hogy a fekvőágyat kitoljuk a teraszra, ahol lehet nézni, hogy mondjuk most hogyan tavaszodik.
Hogy csicseregnek a rigók, lehet hallani,
igen,
ugye?
Pontosan, igen, pontosan. Vagy a szomszédban a gyerekek hogyan fociznak, vagy milyen autó megy az utcán. Ugye egy nagy méretű, nagy létszámú intézményben ez nem tud megtörténni. Vagy a jobbképességi lakó ugyanúgy elmehet misére adott esetben, hogyha ez a vágya ő egyedül oda, ahova szeretne, vagy kísérettel, vagy van, akinek az a vágya könyvtárba, vagy egy hétvégi rendezvényre, vagy kiállításra küldheti a kézi munkáit, és ezek már megtörtént dolgok. Tehát a legelső házunk most már lassan 2 éve kiköltözött, és ezek olyan példák, amik már történnek ezekkel a lakókkal.
De fantasztikusan izgalmas lehet, és azt hiszem, hogy óriási nagy szervezést is igényel, nem? Hogy mindenre legyen ember.
Így van. Ez nagyon-nagyon szeretem a szavakat, amit mond, mert én is ezt érzem ezzel a munkával kapcsolatban, hogy ez egy hihetetlen nagy kihívás, ez egy nagyon-nagyon izgalmas munka, egy teljes, nagyon régen beállt rendszert mozdítunk meg, ami nem könnyű, és így van, új embereket kell fölvenni, mert azt gondolom, hogy az azért megérezhető, hogy egy ilyen ellátási forma sokkal több embert is igényel, tehát hogy nyilván nagyon ez a nagyon személyes odafigyelés, az igényeknek a pontos felmérése és így tovább, sokkal több szakembert is igényel, tehát hogy őket is folyamatosan vesszük fel, képezzük az embereket, sokat beszélgetünk velük. Úgyhogy igen, ez nagy munka, de azt gondolom, hogy akik ebbe belevágtunk mindannyian, és ebben nyilvánvalóan én nem egyedül vagyok, hiszen vannak vezető és középvezető társaim, akik nagyon fantasztikusak, de hogy mindegy ilyen nagyon erőteljes elköteleződéssel vágtunk bele ebbe a munkába. És azt még hagyd tegyem hozzá, hogy ajándékként viszont visszakapjuk azt, hogy azt mi végignézhetjük, hogy hogyan változik meg 200 fogyatékos ember élete.
Gondolom, hogy nagyon sok öröm van velük, nem? Azokat meg kell oldani, de nagyon sok öröm is lehet, hiszen az emberek is nagyon örülhetnek, tehát a fogyatékos emberek ennek az önállósodásnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk, és sajnos itt a monitoron látom már, hogy alig van már a műsoridőnkből, igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Szilvási Zsuzsannának, a Gödi Gondviselés Háza otthonnak vezetőjének a kis beszámolóját, és nagyon kívánom, hogy a Jóisten áldása legyen a Máltával ebben a szekcióban is, vagy ebben a munkában is, hiszen a sokrétű feladatokban ez is egy nagyon-nagyon fontos feladat. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen áldja. Köszönöm én is, köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Sheglet.
Békesség legyen asszony testvéreinkkel, az édesanyákkal, mert anyák napjára készülünk, május 1-e, nem a nem is tudom minek az ünnepe, hanem az anyákat köszöntjük. Ágnes szeretettel köszöntöm. Két lánya, unokája nevében is, bizonyára ők is megköszöntik, és Reginát is szeretettel köszöntöm, jobbulást kívánok neki. Három lánya van, tanulják meg ők is, azt hiszem megtanulták már, hogy milyen nagy érték az édesanya, de ezen kívül minden édesanyát, minden nagymamát szeretettel köszöntök, Isten éltesse őket örökké.
És ne felejtsük el azért, hogy most ezen a május 1-én, ami ugye az első vasárnap is, meg minden egybeesik, munkás Szent József ünnepe van, és nekem eszembe jut egy kedves ismerősöm, egy asztalos, aki munkás, és József, még nem szent, de előbb-utóbb remélem, hogy az lesz.
A felesége miatt lesz az. Tudom, kire gondol Ágnes, mert a szenté váláshoz kettő kell. Egy valaki, aki elviseli, a másikat, aki elviseli. Isten értesse mindnyájukat.
És ezzel szeretettel elköszönünk a kedves hallgatóktól. Quirin Károlyné, Mándi Ágnest hallották.
Bajzát Ferenc atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.